Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμα.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Ήτιτσνο νοβίναρστβο πρωτι σοβράζνε μου γόβορου.
Il potere delle parole.
Respect for worten, respect for menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Másor oko.
Érisztorok de etikul, ikuene kainte fúha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words. Words.
Üdvözlöm Önöket, a Respect Words mai adásában Tóth Mónikát hallják 2018. március 20-án, kedden. Mai témánk a gyűlöletbeszéd egy speciális fajtája, az online gyűlöletbeszéd. Történik mindez azért, mert úgy tűnik, mintha az online platformokon, weben, a közösségi portálokon, talán a vélt láthatatlanságunk okán, na, ott aztán bedobjuk a gyeplőt, kijön minden olyan indulat, amit egy személyes kommunikációban még talán szabályozunk. Így az online felület fokozottan tükrözi vissza a xenofóbia, a menekült ellenszenv, a faji, nemi vagy a szexuális orientáltságunkra vonatkozó ellenszenvünket. Kemény és visszás világ ez ebből a szempontból. Hogy emberként miért is engedjük meg magunknak sokszorosan a gyűlölet megélését és kifejezését akkor, amikor úgy érezzük, hogy nem láthatnak bennünket, erről kérdezem majd dr. Erős Ferenc pszichológust, és hogy hogyan tehetünk ellene, milyen utak vannak a segítségkéréshez, erről majd a dr. Baracsi Katalin beszél, a No Hate Speech mozgalom munkatársa. Respect.
Szevome.
Respeto.
Spostujma.
Respect words.
Respect words. Words.
Számos kutatás igazolja, hogy a magyarok, sőt ez is közép-kelet-európai jelenség, autokratikus felépítésű társadalmat sem utasítanak el, mivel hatékonyabb társadalom irányítást remélnek attól szemben a demokráciával. Itt van velünk dr. Erős Ferenc, pszichológus, szociálpszichológus. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Lehet, hogy látszólag távolról kezdem ezt a beszélgetést, de ugyanakkor van egy ilyen egészen diszonáns jelenség, amikor online felületeken, legyen az mondjuk egy e-mail, vagy egy web2-es platform, vagy közösségi portál, úgy tűnik, mintha sokkal többet engednénk meg magunknak negatív érzelmek, és főleg most ugye a gyűlöletről beszélünk, ennek kapcsán vagy okán, mi lehet ennek az oka? A láthatatlanság érzése?
A láthatatlanság és a névtelenség érzése, mert hát bármilyen néven, álnéven tudom a véleményemet kifejteni, és igazából nincs is kontroll, vagy nagyon minimális az a kontroll, amellyel ellenőrzik a Facebookot, vagy más ilyen tömegmédián megjelenő véleményeket, megjegyzéseket.
Teljes erővel menetelünk a választások felé. Az elmúlt másfél-két évben olyan új fogalmak, új jelenségek kerültek köztudatba, amivel régen nem számoltunk. Menekültválság, az azzal kapcsolatos politikai kampányok, olyan, mintha a menekült válság kapcsán a menekült mumussá érett volna, elképesztő indulatok, elképesztő megfogalmazású indulatbeszédek, gyűlöletbeszédek tapasztalhatók ezzel kapcsolatban. Mit manifestál a menekült vagy a mumus egy online platformon?
Hát nem csak online platformon, hanem egyáltalán a propagandában és a közéletben is a menekült az a figura, aki az összes indulatot, gyűlöletet felkelti, aki megtestesíti mindazokat a félelmeket, amelyeket beültetnek a lakosságnak a fejébe, hiszen hát maga az egész kampány azzal kezdődött, hogy félelmet gerjesztett a menekültekkel kapcsolatban, és mindenféle különböző előítéleteket gerjesztettek velük szemben. Ezek előzeteknek a nagy része az az agresszivitásukra, az erőszakosságukra, a tisztátalanságukra, a kulturálatlanságukra vonatkozott. Tehát egy szépen fokozatosan felépült egy olyan gyűlölettárgy, amelyre hát a legkülönbözőbb indulatokat lehetett rá vetíteni, és a legkülönbözőbb feszültségeket, szorongásokat, a legkülönbözőbb indulatokat lehetett rájuk vetíteni, és hát ez természetesen nem új jelenség a magyar történelemben, és egyáltalán a történelemben nem új jelenség, de ez most itt egy nagyon sűrű és felfokozott formában jelentkezett.
Távolra megyek, ha azt mondom, hogy az archaikusabb korainkban a bűnbak az valami ilyesmit próbált?
A bűnbak, igen, valami ilyesmit próbált a bűnbak a történelemben, sokféle bűnbak volt, és sokféleképpen bántak a bűnbakokkal. A legszélsőséges esetben a bűnbakokat megsemmisítették, népirtás és háborúk útján. Itt a mostani esetben pedig hát ez a gyűlöletbeszéd, ez ugyancsak olyan gyilkos indulatokat tud felszabadítani, amelyeknek a következményét nem láthatjuk előre.
Mennyivel hatványozódik meg ez a típusú bűnbakérzés és gyűlöletre való képességünk akkor, hogyha az online platformokon láthatatlanul ott vagyunk? Nem százalékos arányban kérdezem nyilván, hanem hogy mi történik ott velünk valójában?
De most ért, hogy amikor online...
Igen, amikor azt képzelem, hogy láthatatlan vagyok, akkor az most tényleg én vagyok? Ezek az én titkos gondolataim?
Ezek a fantáziáim, ezek azok a gondolatok, azok a különböző fantazmagóriák, amelyek a fejemben járnak, és amelyeknek amelyek a gyűlöletbeszédben is hangot kapnak, nem csak a médiában, hanem tulajdonképpen ugyanazokat mondjuk, vagy ugyanazok íródnak le az online mondiában, mint amik a sajtóban, vagy a mindennapi életben hallunk. Tehát én nem látok olyan minőségi különbséget az online média, online felületek és a hétköznapi élet, vagy a sajtó van folyó gyűlöletbeszéd között, csak legfeljebb mondjuk a sajtóban ezt kevésbé, vagy talán mérsékelte formában közlik. Bár amiket mostanában látunk, olvasunk, akár a hirdetésekben, az maga a megtestesült gyűlöletbeszéd. Tehát ahogy mondjuk a menekülteket ábrázolják ezeken a plakátokon, vagy ahogy a magyar nép megjelenik, mint egy olyan közösség, amelyik nem tűri el azt, hogy beszennyezzék tisztátalan idegenek és bevándorlók.
A menekültekre aggatott fura hiedelmeink kapcsán azt hiszem azt a kifejezést használta, hogy központilag irányított vagy keltett indulatok, de miért fogadjuk mi ezt el egyébként?
Hát tehát nem mi? Fogadjuk el, vagy hogy ki az a mi, aki elfogadjuk, nem fogadjuk el, sokan elfogadják, nem mindenki fogadja el, és lehet, hogy ez végül is a vissza fog ütni azokra, akik ezt a gyűlöletbeszédet generálják. Tehát nyilván van egy olyan fokozata ennek, ami lehet, hogy a társadalom egy részében legalábbis ellenállást, vagy nem tetszést fog kiváltani. Nem azt mondjuk, hogy mi elfogadjuk, hanem sokan elfogadják.
Sokan elfogadják? Többen fogadják el, mint mondjuk kevesebben?
Hát ez nem racionálisan működik. Tehát nem úgy van, hogy hogy engem, vagy bárkit meggyőznek arról, hogy ez tényleg igaz-e, tényleg úgy van-e szó szerint, ahogy mondják, tehát azok a jelzők, vagy azok az attribútumok, amelyeket a menekülteknek, vagy bármilyen más üldözött csoportnak tulajdonítanak, azok tényleg úgy vannak. Ez a szociálpszichológiában ismerjük azt a jelenséget, amikor mindig vannak egyéni kivételek, ismerek cigányokat, ismerek egy cigányt, az pedig nem, milyen rendes?
Igen?
Rendesen, vagy milyen rendes ez a menekült. Szóval mindig vannak ilyen mechanizmusok, amelyek valahogy ezt a hétköznapi élet szükségletei szerint alakítják. Nem racionálisan fogalom, éppen ez a gyűlöletbeszéd lényege szerintem, hogy nem racionális. Tehát nem érveken alapul, nem mondja azt, hogy ez és ez történt, így és így volt, hanem éppen, hogy feloldja a felelősséget. Tehát én úgy látom a gyűlöletbeszédet, hogy ez kijelöl egy tárgyat, adott esetben a menekülteket, és utána bevonja a hallgatót valamilyen érzelmi eszközzel, tehát olyan, mivel ami úgy hozzánk szól, tehát, hogy minden félünk, hanem betegségtől, és bevonja, tehát bár benne vagyok, és kimondat velem olyasmit, amit nem biztos, hogy tényleg úgy gondolom, de felold a felelősség alól, és így cinkosává tesz, és utána hát már egyszer benne vagyok, és akkor ebből a bűvös körből már nagyon nehéz kiszabadulni. Kimondtam, még akkor is, hogyha nem igazán tudom, hogy mit mondtam ki, de belekerülök egy örvénybe, és a gyűlöletbeszéd szerintem ilyen örvényszerű dolog, és mindig feltételez egy, tehát nem csak én beszélek valakihez, most akár közvetlenül, akár pedig az online médián keresztül, mindig van valaki, akihez szólok, aki az áldozata az én gyűlöletbeszédemnek, és van egy társadalom, amelyik ezt eltűri, hallgat, nem biztos, hogy egyetért vele, de hallgat, és ezzel a hallgatással, azzal a némassággal, ami ezt körülveszi, ezzel tovább fokozza ezt a cinkosságot. Mm-hmm. Tehát itt ezt látjuk, ugye, hogy itt folyik ez a propaganda, folyik nagyon éles jelszavakkal és különböző verbális, meg vizuális eszközökkel, és az emberek többsége ezt mint egy ilyen közönös néző veszi tudomásul, hogy a villamos megállóba áll, akkor nem tudom én, kozmetikai szereket, vagy utazási irodákat hirdető, vagy wellness szállodákat hirdető plakátok után ezt előjön egy olyan, ami mondjuk ott látható Soros, akit átölel Vona és Gyurcsány és a többiek, és mindegyik egy ilyen drótvágókést tart a magába, ez a kezébe. Hát ezek így sorra mennek, és mint egy ilyen közönös környezet, pontosan ugyanolyan reklámkörnyezet, mint az összes többi, vagy ezt látja a tévébe, vagy ezt hallja a rádióba, és ezek a lassan ülő mérgek, amelyek nem csak azt mérgezi, aki ezt közvetlenül látja, hanem ezt tovább adja az utódainak, gyerekeinek, unokáinak, stb.
Lehetséges, hogy akkor, amikor újra és újra szavazunk arra, hogy autokratikus felépítésű társadalomban létezhessünk, akkor valójában az a fajta felelősség elodázás dolgozik bennünk, mint amire utalt azzal kapcsolatban, hogy dönthet más helyettem, hiszen akkor nekem nincs felelősségem.
Így van, pontosan akkor, és minél nagyobb ez a közöny, annál inkább van egy erőteljes szavazási hajlandóság az autokratikus mozgalmakra, vagy azokra a pártokra, amelyek rendet, fegyelmet, biztonságot ígérnek, még akkor is, hogyha tudják, sokan tudják azt, hogy hát nem minden van úgy, ahogy mondják, itt a szociálpszichológiában jól ismerjük a kognitív diszonancia fogalmát, amelyen megideologizálunk, meg tudunk ideologizálni valami helyzetet. Igaz, hogy lopnak, de a mások, vagy más politikusok, vagy más kormány még többet loptak. Igaz, hogy lopnak, de még mindig fenntartják a rendet, nem. Szóval, hogy valamilyen, szóval egy csomó olyan mechanizmus, kognitív mechanizmus van, aminek a segítségével ezek valahogy egy világképbe, vagy egy világfelfogásba tudnak szintetizálódni, ami nagyjából elsimítja ezeket a különböző elégedetlenséget, feszültségeket. Tehát ezt is mondhatjuk, hogy van egy ilyen önigazoló, egy rendszerigazoló, rendszerlegitimáló attitűd, ami mindaddig működik, amíg hirtelen nem történik van olyan változás, vagy egy olyan esemény, amelyik ezt teljesen felborítja, amelyik hirtelen bizalomvesztéssel és hirtelen sokkal járhat ilyen ugye, történetben, már sokszor előfordult.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Viszont hallásra itt nálunk.
Viszont hallásra.
Dr. Erős Ferenc pszichológus, szociálpszichológus volt a vendégünk. Tina.
Sizetina sinado. te vagy.
Szízi, 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 szízi,
szízi,
szízi, szízi,
szízi, szízi,
szízi, szízi, szízi,
Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμα.
Respect words.
Respect words.
A Respect Words mai adásának vendége dr. Baracsi Katalin. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Ön szakmája szerint családjoggal, gyerekjoggal, internetbiztonsággal foglalkozik. A No Hate Speech mozgalom egyik munkatársa. Miről szól alapjában véve a No Hate Speech mozgalom? Úgy tűnik nekem, mivel hogy a fiatalok az online gyűlöletbeszéd ellen, illetve az Európa Tanács közös projektjéről van szó, mennyire vonatkozik ez fiatalokra, az online gyűlöletbeszédnek mennyire vizsgálja ez a mozgalom a hatásait, és hogyan tud fellépni mondjuk ezeknek a hatásoknak a megelőzésére?
2012-ben az Európa Tanács életre hívott egy No Hate, vagyis nem a gyűlöletre, tégy a gyűlölet ellen nevű kampánymozgalmat, és több mint 40 országban jött létre egy kampánybizottság, így Magyarországon is, a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület vezetésével, akik célul tűzték ki, hogy az Európa Tanács által megfogalmazott célok mentén kidolgozzák az adott országra jellemző tégy a gyűlölet ellen mozgalmat, törekvést, hogy érzékenyítsék a fiatalokat, a felnőtteket, és bárkit, aki érdeklődik az emberi jogok iránt, hogy mit is jelent az, hogy gyűlöletbeszéd, mit tehetünk ellene, hogyan ismerhetjük fel, és hogy ez az egész jelenség hogyan nő testet a ma már mindannyiunk életét behálózó online térben.
Mi valójában a fő cél, hogy dokumentálják a helyzeteket, amikor ez megtörténik, és aztán megelőzzék ezeket, mennyire tudnak segíteni az önökhöz forduló fiataloknak, egyébként újra megkérdezem, vagy mindenkinek?
Mindenkinek, ez tulajdonképpen nem egy segítő felület, bár magának a programnak van egy No Hate Watch nevű oldala, ahol bárki bejelentést tehet, hogyha gyűlöletkeltő bejegyzésekkel találkozik. A kampánybizottságnak az a célja, hogy olyan stratégiákat dolgozzon ki, olyan személyes megjelenéseket, például egy oktatási programot, aminek az a neve, hogy böngésző, ez a tanárokat szólítja meg, illetve az akciónapok keretében, interaktív foglalkozások keretében pedig a fiatalokkal beszélgetünk arról, hogy ők mit csinálnak az online térben, milyen tartalommal találkoznak. És sajnos hazánk is bekerült már azon országok sorába, ahol megnőttek a gyűlöletkeltő bejegyzések, ez legyen akár szöveges vagy képes tartalom is, mert hogy az egészen kicsi korosztály úgy dekódolja ezeket, hogy a bejegyzés alatt megnézi a követők és a lájkok számát, és ha sok van, akkor ő is ezt akarja, anélkül, hogy a tartalom mögé nézne. A nagyobbakkal viszont már komoly beszélgetéseket lehet folytatni arról, hogy őket érte már-e bántó megjegyzés, mondjuk faji, vallási, etnikai, szexuális hovatartozás terén, mit tennének hasonló helyzetben, és ebben például nagy segítségünkre van a böngésző, mint program, mert hogy kész feladatokat is tartalmaz ez a kézikönyv. Úgyhogy az egész országban, mivel ez egy országos szerveződés, a kampány, elérhetőek a szervezeteink, akik társultak ebben a kampányban, és meg lehet őket keresni, kérni lehet ilyen interaktív foglalkozást gyerekeknek, fiataloknak, felnőttek pedig beható ismereteket szerezhetnek a böngésző segítségével, és akár ők maguk is tarthatnak ilyen foglalkozást. Nagyon fontos, hogy ezek a tartalmak mind térítésmentesen elérhetőek.
Ön a munkássága során dolgozott a Rendőrtiszti Főiskolán média és kommunikáció területen. A legelső publikációi egyike a csíny vagy bűn témakört jártak körül. Értem, hogy irodalmi megközelítésben azonban most nagyon fontossá válik, hogy hol van a határa valójában tényleg a csínynek és a bűnnek, hol lehet ezt tetten érni, hol lehet ezeken a pontokon közbeavatkozni?
Nyilván nagyon fontos az, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy jogaik és kötelezettségeik vannak. Ma a magyar jogszabályok azt mondják, hogy mindenki, aki betölti a 14. életévét, büntethetővé válik. Legyen szó akár az online térben, akár az offline térben elkövetett cselekménytől. És itt van már egy nagyon fontos pont, mert sokan azt gondolják, hogy ami az online térben történik, az következmények nélkül tehet bárki. Bárkire mondjuk megjegyzést, oszthat meg róla tartalmakat, holott ez nem igaz. Ez ugyanúgy bűncselekmény. Úgyhogy például erről nagyon fontos beszélni, hogy igenis ennek következményei vannak, mikortól felelősségünk van, és hogy ez nem csak az emberi jó érzés, hanem akár jogszabályok formájában komoly büntetéseket is vonhat maga után, hogyha valaki nem megfelelő módon jár el, és mondjuk megsérti a másik embernek az emberi jogait. Úgyhogy mindenképpen a figyelem felhívása óriási hangsúlyt kell helyezni. Azt, hogy erről beszéljünk, próbáljuk segíteni a fiatalokat abban, és elmozdítani arról a közömbös álláspontról, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy ilyen bántalmazó helyzetbe csöppennek bele, vagy egyszerűen csak hallják azt, hogy valakit azért, mert mondjuk éppen színes zoknikat hord, mondjuk kiközösíti.
Önnek van...
A közösség, amiben élnek. Tehát, hogy ez is nagyon fontos, hogy a fiatalok felismerjék azt, hogy ebben a helyzetben nem lehetnek közömbösek.
Önnek van arról tapasztalata, hogy nemzetközi összehasonlításban vajon Magyarország mennyire fertőzött? Milyen az a fajta közbeszéd, amiben megjelenhet ez az online gyűlöletbeszéd?
Azt, hogy rangsorolnunk kellene Magyarországot, az így nagyon nehéz, mert hogy ezek azért mégiscsak emberi tényezők, és azokra bármilyen fokmérőt felállítani. Azt lehet mondani, hogy nagyjából a középmezőnyben vagyunk, tehát az se nem rossz, se nem túl rossz, se nem túl jó kategóriában. Úgyhogy azt gondolom, hogy még épp időben vagyunk, hogy minél többet beszéljünk erről a témáról, és hogy a fiatalok figyelmét felhívjuk, hogy mennyire fontos a másik embernek a tisztelete.
Dr. Baracsi Katalin, nagyon köszönöm, hogy itt volt, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A Respect Words mai adásának az online gyűlöletbeszéd volt a fő témája. Búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztő műsorvezetője, Tóth Mónika. A műsort az Európai Jogok, Egyenlőség és Polgárság programjának támogatásával a Civil Rádió készítette.